prédikáció alapigéjét, a mai napi alapige a Lukács evangélium a 12. fejezetének 13. versétől a 21. verséig olvasom. Ezt a hosszabb ige szakaszt és annak magyarázatát a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá közöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában: mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Emlékszem, és gondolom mindannyian emlékszünk, amikor gyerekkorunkban, hogy csodálkoztunk, ha nagy ritkán kiderült egy ételről, hogy apánk azt nem szereti. Mert úgy ismertük őt, hogy őt mindent szeret, és mindenért hálás, amit édesanyánk elébe tett. Megette a csirkelábat is a levesből, a örömmel, és jó ízűen, és sok minden egyebet. És amikor kiderült, hogy mégsem szeret mindent, akkor csodálkoztunk, hogy hogy lehet ez, hogy még ő sem, hogy valamit még ő is, valamiben ő is válogat. Meglepő dolog tapasztalni ezt, és meglepő dolog tapasztalni a Bibliában is azt, hogy Jézus valamit nem szeret, vagy valakit elutasít. És most ebben a történetben éppen ezt láttuk, hogy a sokasából odafordul hozzá egy ember, és azt kéri tőle, hogy Mester, tégy igazságot közöttünk a testvéremmel, és mondd meg neki, hogy ossza szét, vagy nekem is adjon az örökségből. Hiszen bizonyára benne van a Bibliában ez, mert a Bibliában minden benne van, hogy kell eljárni egy ilyen családi viszály esetén. És mondd meg neki, hogy mi a helyes eljárás, mi a helyes cselekedet. Utasítsd rendbe őt. És Jézus mégis olyan megbotránkozva válaszol neki, olyan érzéketlenül utasítja el, hogy ember, hát ki tett engem közöttetek bíróvá, hogy az örökségetek felől ítélkezzem és bíráskodjam, és ebben eljárjak, vagy ebbe tanácsot adjak, vagy egy utasítást adjak a testvérednek. De Jézus nem egy embert utasít el, hanem valami mögöttes tartalmat érez nagyon visszásnak és hibásnak, amiben nem akar ő részt venni. Mert ha Jézus valamit elutasít, az a szegénység, az a betegség, és leginkább az, ami az embereket szegényé és betegé teszi. És ő ilyennek látja azt a lelkületet, ami ebben a családban van, aminek a kérdése, ami mögötte van. Jézus sokat ostorozza ezt a lelkületet, amit úgy hívja, hogy mammon, vagy itt azt mondja, hogy a kapzsiság, amit a Kolossi levélben is hallottunk. Ezt a lelkületet utasítja el, ezt nem szereti. A lelkületet, amelyik szétválasztja a családokat, ami szétválaszt embereket. Azt mondja ez az ember a sokaságból, hogy Mester, mondd meg neki, mert én már nem tudunk beszélni egymással. Mert én már hiába mondom neki. Hát talán nem is állunk már egymással szóba. És mondd meg neki te. Te még megmondhatod neki. Milyen feszültség lehet ebben a családban már. És Jézus, hogy el tud ezen szomorodni, és hogy fel tud ezen bosszankodni. Főleg, amikor azt hallja, hogy mondd meg a testvéremnek, nem a szomszédomnak, hanem a testvéremnek. És milyen nagy fájdalom, amikor a testvérek nem tudnak egymással már beszélni sem. Amikor már egy közvetítő kell, hogy mondd meg neki te, mert nekem már nincs rá lehetőségem. Milyen nagy szomorúság ez Jézus számára, amikor ezt látja, hogy a testvérek sem tudnak szót érteni. Egy családban, vagy akár egy gyülekezetben. Nagy szomorúság és nagy bosszúság ez számára. És azt mondja, hogy mi választ titeket szét? Hát az örökség választ szét benneteket, a kapzsiság választ szét benneteket. Valami, aminek nem kéne, hogy szétválasszon titeket. Amikor a prédikátorok ezt a történetet olvassák, és most ebben ezen a vasárnapon a világ sok-sok templomában ez a történet kerül elő az igehirdetés alapigéjeként, akkor bizonyára sokan prédikálnak a gazdagság ellen, és tanítják azt, hogy bizony szükség lenne az egyházban, hogy ne a elszegényedő kultúrának a részei legyünk, hanem a igazi szegénység kultúráját tudjuk képviselni, ahogy prédikálta nemrég egy híres igehirdető ezt. És nyilván ennek nagy hagyománya is van, hogy beszéljünk a szerénység, az egyszerűség, a szegénység áldásairól és értékeiről, de azt is látjuk, hogy évszázadok óta hiába prédikálja ezt az egyház, és a világban nem látjuk ennek a nagy eredményét és a nagy sikerét. És néha így el is kedvetethetünk emiatt, hogy talán nincs sok értelme ennek a fajta beszédnek. És talán nem is véletlenül, hogy nincs sok hatása ennek a beszédnek, mert ahogy látjuk ezt az igét, Jézus nem ezt akarja, hogy erről beszéljen az egyház, hogy a szegénységet magasztalja fel. Mert ő nem a szegénységet akarja az embereknek, és nem a szegénységet akarja nekünk sem, hanem azt akarja, hogy gazdagok legyünk, azt akarja, hogy bővölködjünk. És ebben a történetben is ez van, azt mondja a végén, hogy így jár mindenki, aki nem Istenben gazdag. Nem azt mondja, hogy nem így jár mindenki, aki nem Istenben szegény, hanem így jár mindenki, aki nem Istenben gazdag. Jézus a gazdagságot akarja. És azt látja, hogy ezek az emberek szegények, ezek a testvérek szegények, ezek megszegényedtek. Ezek elégedetlenek, ezek veszekszenek, ezek nem tudnak egymással szót érteni. Itt valami nagy-nagy szegénység van e mögött, és ezt ő nem szereti. A gazdagságot szereti, a bőséget szereti, az örömöt szereti, a családi boldogságot szereti. Ő azt szereti, hogyha növekszik egy család, ahogy ő örül ennek a keresztelőnek is nagyon, amit most itt láttunk együtt, és részt vettünk benne. Mert Jézus a bőségnek a hirdetője és a szolgálója és a munkálója. És ezt kéne jól megértenünk, hogy Jézus azt akarja, hogy gazdagok legyünk. És azt akarja, hogy az Isten szerint, az Istenben legyünk gazdagok. És az első, amit ehhez kell jól értenünk, és a szemünk előtt tartani, hogy megértsük az Istennek a gazdagságát. Hogy lássuk és szemléljük újra és újra, és gyönyörködjünk benne, és töltsünk ezzel időt. Hogy szemléljük az Isten csodálatos gazdagságát. Mert Isten egy gazdag Isten. Önmagában gazdag. Hát Isten az életnek az Istene. Benne élet volt, és az mondja Jézustól is az ige. És ő az életet hozta ebbe a világba. És ő az életnek a teremtője. Isten az életnek a forrása. Isten egy élő Isten, ezt mondja róla a Biblia újra és újra. Mert benne élet van, a Szentháromság Istenben egy dinamika van, egy élet van, egy szeretet kapcsolat van. Egy csodálatos boldogság van az Istenben. Ez az Istennek a természete, a boldogság és az élet. és aki Istenben gazdag, az ebből az életből részesedik. És észreveszi ezt az életet, amit körülveszi. És Jézus ezért olyan szomorú, amikor látja az embereket, hogy magukba fordulnak, hogy kedvetlenek, hogy sötéten látnak mindent, amikor ő úgy látja ezt a világot, hogy tele van élettel, tele van szépséggel, tele van gyönyörűséggel, tele van növekedéssel, tele van gazdagsággal. Hogy tud örülni, amikor látja a madarakat, a virágokat, a természet szépségét? Hogy tud örülni az embereknek, amikor látja őket, és észreveszi bennük a szépséget és a lehetőségeket? És hogy tud szomorkodni, amikor ezek az emberek betegek és szomorúak? Mert az Istenben élet van, és ő az életnek az Istene. Egy olyan életé, ami nem is múlik el. Egy olyan életé, amit az emberek még nem is tudnak megismerni. Azt mondja a Zsoltán, amit hallottunk, hogy még ha örökké élne az ember, akkor sem tudná megváltani az életét. Hát milyen életről van szó, ami nem az örökké való élet, hanem az örökké tartó élet. Valami újfajta életről van szó, ami az Istennek az élete. És azt mondja Jézus, hogy ez való az embernek, erre hívja őt. Erre az újfajta, erre a csodálatos életre, erre a kibontakozó, erre az örök életre. Ez az örök élet. Nem az örökké tartó élet az örök élet, hanem az valami más, amit nem lehet megszerezni, akármeddig élsz is, hanem azt csak ajándékba lehet kapni. Azt csak az Isten tudja nekünk ajándékozni, és nekünk akarja ajándékozni. Ezért jött Jézus, hogy nekünk ajándékozza ezt az életet, hogy gazdagok legyünk ebben az életben. Senki se válthatja meg magát, de ő megvált bennünket, és nekünk adja ezt az ajándékot. És hagyományosan nyilván itt a prédikátorok meg szokták kérdezni, és én is megkérdezem őrájuk is emlékezve, hálás szívvel, hogy tudod-e már, hogy tied-e ez az élet? Ez a más, ez az örökké tartó élet. Hiszed-e már ezt? És milyen jó, hogyha így gondolhatunk magunkra már, hogy igen, tudom, hogy enyém ez az örökké élet, örökké való élet, ez az új élet, amit megkaptam, amit nem én szereztem meg, mert meg se szerezhettem volna, amit ajándékba kaptam Jézustól. És milyen jó, hogy így gondolhatunk azokra, akiktől elkérték hirtelen az ő lelküket. Hogy szabadságunk idején hallottuk a megdöbbentő hírt, hogy Szűcs Károly testvérünk és barátunk így hirtelen elment közülünk. És a vigasztalás az volt, hogy noha sok nyomorúságon átment, de legalább az utolsó éveiben kereste is, talán mi visszük meg is találta ezt az életet, amelyik nem múlik el a halállal együtt. Milyen nagy vigasztalás ez, ha így gondolhatunk a barátainkra, és ha így gondolhatunk magunkra, hogy igen, a miénk már az élet, és gazdagok lehetünk ebben az életben, az Isten életében. És Istennek a jellegzetessége, az ő természetének a jellegzetessége még a fejlődés, a növekedés. Ő a növekedésnek az Istene. Hogy olvastuk a Kolossé levélben, hogy azt akarja, hogy állandóan megújuljatok, és egyre jobban megismerjétek őt. Ez az egyre jobban, ez az Istennek a természete. Ez a megújulás, az Istennek a természete. Így adja a növekedést az Isten. Így gyönyörködik benne, mert ő benne is van egy ilyenfajta élet, amelyik növekedni akar, amelyik ki akar bontakozni. És ezért olyan szomorú, amikor ez a gazdag ember, amikor nagy termése lesz, akkor azt mondja, hogy most már nem kell növekednem, hogy most már nem kell dolgoznom, hogy most már sok javam van, sok esztendelő eltéve, és most már nyugodtan lehetek. Mert akkor az ember meghal, hogyha már nem akar növekedni. És a gazdagságnak, valóban a kapzsiságnak is ez egy nagy-nagy veszélye, hogy az ember azt gondolja, hogy neki már mindene megvan, és neki már nem kell növekedni, nem kell változni, nem kell megújulni, nem kell egyre jobban és jobban igyekeznie a fejlődésre. Kényelmessé válik az ember ilyenkor, és ez egy nagy-nagy kísértés és veszedelem. És Istennek a természete, amiről a Biblia egyértelműen beszél, és ami ott van benne a személyének a titkában, a Szent Háromság titkában, az a szeretet. Az ő szeretet, ő a szeretetnek az Istene. Istenben szeretet van. Aki Istenben gazdag, azokban szeretet van. Az a szeretetben gazdagodik. És
Ezt akarja Jézus, hogy így legyetek gazdagok. Az igazi életben, az Istenben legyetek gazdagok. A szeretetben növekedjetek. Amikor azt mondja, hogy a hamis mamonnal szerezzetek barátokat, akkor erre hív bennünket, hogy nem rossz az a pénz, hogyha van. Csak az a rossz, hogyha ezt nem használod semmire. Hogyha nem szerzel barátokat vele, hogyha nem adod ezt a másnak, hogyha nem segítesz ezzel másoknak, hogyha nem növeled ezzel a lehetőségeidet a szeretetre, a közösségre. Mert ez a célja neki, ezért van. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen semmit, hanem azt mondja, hogy azt jól használd fel. Hogy a szeretet érdekében használd, és növekedj benne, és gazdagodj általa. És így legyél gazdag az Istenben. A szeretetben legyél gazdag. És használd ki a lehetőségeidet. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mondja Jézus. És azt fejezi ki ezzel, hogy bizony nem könnyű a figyelmünket Istenen tartani, hogy növekedjünk a szeretetben, hogy tudjunk örülni az életnek, hogy tudjunk fejlődni napról napra. Mert a világ az megtámadja ezt az igyekezetet, megtámadja ezt a fajta örömet, megtámadja ezt a fajta gazdagságot. És bennünk is ott van ez a világa, annak a szorongásnak a világa, a félelemnek a világa, hogy jaj, majd nem lesz semmim, és akkor gyorsan el kell tennem, és azt kell kuporgatnom és védenem. És ezáltal megfeledkezek minden másról, ami pedig igazán gazdaggá és boldoggá tudna tenni. Ez benned is ott van, ez a szorongás, ez a félelem. Vigyázzatok, azt mondja, és őrizkedjetek, és segítsétek is egymást, fogjatok össze. Ezért is vagyunk itt együtt itt a templomban, ezért is halljuk ezt az ige hirdetést, hogy így segítsük egymást, így bátorítsuk egymást, mert vigyáznunk kell és őrizkednünk kell a kapzsiság a mammonnak a kísértésétől és hatalmától, amelyik bezár bennünket, amelyik szorongóvá tesz bennünket, amelyik önzővé tesz bennünket, amelyik becsukhatja a szemünket és nem veszük észre a világnak, az Isten teremtett világának a szépségét és gazdagságát és ajándékait, és a magunk gazdagságát és ajándékait sem. Vigyázzatok és őrizkedjetek, és segítsétek egymást. Jó, hogy jövő héten együtt lehetünk, majd még a gyülekezet egy részével is segíthetjük egymást ebben, hiszem, hogy megtaláljuk és örüljünk az igazi gazdagságnak, hogy milyen gazdagok is vagyunk a szeretetben, egymásban, a természetben, a világban, az Isten csodáiban, az ő áldásaiban. És ezt gyakoroljuk napról napra. Isten adjon nekünk ebben a gyakorlásban kitartást, erőt és bölcsességet. És a gyülekezet tudjon példát mutatni a világnak Jézus Krisztus akarata szerint. Amen.